Nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk el a pünkös történetét, ahogy az írva van az apostolok cselekedeteiről egy könyvben, a második fejezetben. Valaki úgy mondta, hogy 4+1 evangélium van, Máté, Márk, Lukács, János, és az 5. a Szentlélek evangéliuma. Mert igazában Krisztus műve a Szentlélek segítségével bontakoznak ki. Aki megtalálta a Bibliájában, a 136. oldalon van ez, illetve 135-en, akkor Isten igéjét tisztelettel fennállva hallgassuk meg. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv 2. fejezete így kezdődik. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor az zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámíták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortor részegettek meg. Ekkor előállt Péter a 11-el felemelve a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap 3. órája van, hanem ez az, amiről Jóel így profétált. Az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is profétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn, vért, tüzet és füstfelleget. A nap sötétséggé válik, és a hód vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. A 36. verstől folytatjuk. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt. Térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké, sőt, mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon, mint egy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ennyit olvasunk, most imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy itt jártál ezen a földön, és mikor visszamentél a dicsőségbe, úgy mentél vissza, hogy itt maradtál. Itt is vagy, és ott is, és a mi szívünkben is elférsz, miközben az egek egei be nem fogadhatnak téged. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy ezt a csodát megteszed, hogy újból helyreállítod a megromlott kapcsolatot. Köszönjük azt az árat, amit fizettél ezért. Köszönjük, hogy Szent Lelked segítségével felfoghattunk valamit töredékesen a te nagy titkodból. Kérjük, Úr Jézus, most is add meg nekünk, hogy jobban lássunk téged, jobban szerethessünk, és többet engedjünk neked az életünkben. Sőt, azt kérnénk, hogy valamennyien hadd legyünk teljesen a te uralmad alatt. Amen. Tessék helyet foglalni. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, áldott pünkösdöt kívánok mindenkinek. A pünkösd az egy olyan ünnep, amikor nem szokás úgy általában lapot küldeni, hogy boldog pünkösdöt, áldott ünnepeket kívánunk, mint mondjuk karácsonykor vagy húsvétkor. A pünkösd az a legérthetetlenebb ünnep, meg a legláthatatlanabb ünnep, hiszen Isten, mint aki nem látható, mert több annál, mint hogy látható legyen, nem azért, mert ő nem létezne. Ugye a dolgok a mi fogalmainkban láthatók és láthatatlanok összegéből állnak össze, a valóságot nevezzük így, hogy az látható és láthatatlan összessége. Ez a mi világunkban szükséges, amiben Isten bennünket belehelyezett. Amit próbálgatunk pásztázni, föltérképezni, hogy hol is vagyunk, kik is vagyunk, és kezdjük sejteni, honnan is jöttünk és hova is megyünk. Eközben rengeteg badarságot összehord az ember, hogy régi időben mi volt az előéletében, meg illeszt majd a reinkarnációban utána. A Biblia erről nem is beszél, annyira nincs semmi alapja. Elvégezett dolog, hogy az emberek meghalljanak egyszer, és utána jön az ítélet. Nincs is semmiféle kóvájgás ide-oda. Ezt a Biblia világosan tanítja. És amit a Biblia világosan tanít, azt, aki hiszi a Bibliát, az világosan és határozottan rá kell, hogy építse az életét, és akkor nem kell neki félni, nem kell neki meginogni bármilyenféle cifra, pervers tanítás is szágult sokszor végig ezen a világon, vagy a világhálón, ami most már tényleg pillanatok alatt bárhova elviszi a leghírhettebb hírt is, sokszor visszaélve a gyors értesítéssel, amikor sokkolni lehet így embereket. Most nézzük egy kicsit ezt a történetet. Nagyon nagy téma, ezért le kell szűkítenem. Szólok először általánosságokban a pünkösdről, utána pedig erről a szakaszról, amikor Péterre rákérdeztek emberek, és itt mondhatnánk azt, hogy lekottázhatnánk, hogy milyen a keresztény prédikáció. Megtudjuk, hogy a Szentlélek ihletése alatt levő apostol Péter hogy prédikált, nyilván helyesen prédikált, mert a Szentlélek betöltötte, és senki nem merné kétségbe vonni, bármilyen úgymond karizmatikus legyen, hogy Péter nem volt eléggé betöltve Szentlélekkel. Ezt azért meg szokta mindenki engedni Péternek, hogy azért Péter valahol ott volt a tűzhöz közel. Méghozzá, mikor rászállt a tűznyelvek eloszlásába az, ami őt is érintette, őt is megszentelte. A profétákat is Isten akár izzó parázsral tisztította meg. A tűznek mindig volt ilyen katartikus tisztító hatása, ez a tisztító tűz. Nincs utána, itt van tisztító tűz. A Jézus vére, az Isten szent igéje, ha megérinti a szívünket, a szánkat, a fantáziánkat, akkor ott, ami éghető, annak ki kell perzselődni, és akkor, ami tiszta, az be fog tölteni. Mert mi úgy vagyunk teremtve, hogy vagy betölt minket az Isten, ahogy eredetileg belénk lehelte az ő lelkét, szellemét, és attól megmozdultunk, lettünk élőlényé. Aztán, amikor az Isten kiszorult belőlünk, akkor a vákumot nem tűri a pszichénk, és valamit beszippant a perifériáról. Ha egy üveg tele van petróleumból, lehet abból inni tejet egészségünkre? Azt mondjuk, hogy lehet. De hát nem úgy kezdjük, hogy töltjük bele, és mosatjuk vele, hanem úgy kezdjük, hogy azt ki kell önteni, utána kell sterilizálni, fertőtleníteni, és utána lehet beletölteni. Mi edények vagyunk az Isten kezébe, valaki, valami betölt mindig bennünket. És Istennel vagyunk egy komplett, egy telített, egy egész. Ezt tanítja a Biblia, és ezt adja Isten nekünk vissza. Jézus, amikor föltámadt, és egy ilyen előzetest adott a tanítványainak, zárt ajtók mögött, mert annyira féltek, hogy bezárták, kiírhatták, vagy nem leltár miatt zárva, hanem félelem miatt zárva. Holott a küldetésük kívül volt az ajtón, ők pedig csak belül. Mikor megjelent Jézus, elkezdte körülni. Fantasztikus örömük volt. Nagyon feldobottak voltak. És Jézus azt mondta nekik, hogy békesség. Még egyszer mondta nekik, békesség. Mert hogy kívülre mentek oda plusz békességgel. Nyissátok az ajtót. Mondjátok, hogy ezek a sebek, amik nektek most örömet jelentettek, bocsánatot jelentettek, nem vádat, a gyilkosoknak is bocsánatot jelent. Tessék menni, mondjátok! És akkor kiment belőlük a szufla, és akkor rájuk lehelt, és azt mondta, hogy vegyetek szent lelket. Ehhez az kell. Szentlélek nélkül senki nem nyitja ki az ajtót. Szentlélek nélkül senki nem fog szolgálni Jézus nevében. Vallásos dolgot lehet csinálni. Lehet klubokat létesíteni. És lehet jótékonysági egyleteket létesíteni. És egy valahol az nem egy gonosz dolog, de az üdvösség szempontjából, az Isten dicsőítése szempontjából nem jön számításba. Isten az üdvtervet úgy hajtotta végre, hogy mindig kijelentette profétái által, hogy mi is fog következni. Megígérte Isten, hogy küldje Mesiást. Megjött. Megmondta az Úr Jézus, hogy meg fog halni, előtte proféciák ugyanezt mondták. Meghalt. Megmondta, harmadnap föltámad, föltámad. Megmondta, hogy elmegy a mennybe 40 nap után, miután az övéit, csak az övéit bátorította, nem jelent meg Pilátus úrnak, mert valószínű szívével lett volna kis baj. Mert nem ijeszteni akart, hanem menteni, segíteni. Mint ahogy a pokolból akarta volna a gazda küldeni Lázárt, hogy ijeszten rá öt testvérére. Mert azok is olyan bután élnek, hogy pokolmenetben vannak. Azt mondta Isten, hogy ne, nincs semmi probléma. Van nekik Bibliájuk, hallgassanak arra. És akkor el tudják kerülni a poklot. És arra nem hallgatnak, akkor semmi másra. Semmi más nem segít rajtuk. Tehát Jézus megígérte, hogy elmegy a mennybe, elmegy. Elment. Megígérte azt is, hogy elküldi a Szent Lelket, elküldte. Megígérte azt is, hogy visszajön. Ez az egy van vissza. Ez a legkönnyebb. Az volt, mondhatnám, nagyon komplikált még az Istennek is, hogy tudjon ide jönni, hogy ne ártson nekünk. Mi, ha hangyák között járunk, akkor elég gond nekünk, hogy tudjunk úgy lépni, hogy ne tapossunk rájuk. És az Isten ide tudott jönni erre a sárgolyóra úgy, hogy nem akart ártani nekünk, és nem is ártott, hanem segíteni, menteni jött. Ez volt az ő expedíciója, embermentő expedíciója. Megígérte tehát, hogy elküldi a Szent Lelket, és el is jött a Szentlélek. A Szentlélekről azt mondta az Úr Jézus, hogy a világ nem fogja érzékelni. Mert nem is kapja, nem is tud róla. Ezért nem is törődik vele. A fiút Krisztus lehetett látni. Lehetett levegőnek lézni, mint ahogy ma is lehet. Lehet jó embernek tartani, humanistának, és sok egyéb jó jelzőt rá lehet aggatni, ami is, de azt sokkal inkább meghaladja. És Jézus, amikor rád néz, vagy én rám, nem azt nézi, hogy miket csinálsz te vallásosan, hanem, hogy Krisztus mit végezhetett benned már, istenesen. És Krisztus mennyit tud rajtad keresztül végezni ebbe a világba. Mert csak az számít, amit Krisztus tesz bennünk, és az üdvözítő, ami Krisztus tesz bennünk, és a mi cselekedetünknek semmi köze nincs az üdvösség szerzéshez. Amikor Krisztus a szívünk trónján lakik, akkor ő, ha szóhoz jut, ezt olyan szépen mondja el Galácia 2.20-ban Pál apostol, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Élek, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Azt az életet, amit a testben élek, az Isten fiába vetett hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Ezzel úgy elmondja Pál, hogy Krisztus él benne. Akiben Krisztus él, az keresztjén. Azt jelenti, hogy a Krisztiánosz, hogy Krisztusi. Krisztusé, Krisztushoz tartozott. Krisztus után lett elnevezve, hogy Antiókiában nevezték először a Krisztus tanítványait, így, hogy Krisztiánoi, hogy keresztjének. Vagyis ezek teljesen a Krisztust juttatják eszünkbe. Érzékelik. Ha benned van Krisztus, megérzik. Megérzik. Ez természetes. Ezek a tanítványok együtt voltak, és úgy van leírva, hogy egy helyen összegyűltek, amikor Jézus elment a mennybe, hazamentek, és együtt imádkoztak. Most megint arról van szó, hogy együtt voltak egy helyen a pünkösd napján. Az imádkozás nagyon fontos. De Jézus nem azt mondta, figyeljetek, ne hagyjátok abba az imádkozást, és akkor, ha nagyon jól csináljátok, megjön a Szentlélek. Mondhatjuk, hogy semmiféle ilyen feltétel nincsen szabva. Nem azért jött el a pünkösd napja, nem azért jött el a Szentlélek, mert imádkoztak. Nem az imádságtól lett pünkösd, attól lett pünkösd, hogy Isten megígérte, és attól élték át a pünkösdöt, hogy engedelmeskedtek, mert ott voltak Jeruzsálemben. Mire vonatkozott a parancs? Nem az imádságra, félreértés ne essék, az nem baj, hogy imádkoztak, mert ha együtt vannak hívők, akkor már mindig imádkoznak. De nem az imádkozásuknak az eredménye volt a pünkösd, hanem az engedelmességük volt az, hogy azt mondta Jézus, nem éljetek élménybeszámolót tartani a világra, mert nem vehettek volna. 3 éves Jézus sztorit tudtak volna előadni bárhol a világon, és az hiteles lett volna, és elsődleges forrás, ha valaki történelmi szempontból azt leírja. Nem mentek el, nem mentek sehova. Azt mondta nekik, nem menjetek sehova, nincs erőtök. Majd, ha megjön a Szentlélek, akkor lesz. Anélkül csak erőlködtök, akkor pedig lesz erőtök. Ez 2 külön dolog. Olyan szép ez a Károlyban tetszik, ez a szójáték így benne, hogy vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön rejátok. Ha vesztek, lesztek, ha nem vesztek, akkor nem lesztek. Ebben ez a keresztény lét. Ha kapjuk a Szentlélektől az erőt, az áldás és a segítséget a Szentlélekhez, akkor kapjuk, lesz Szentléletünk. Ha nincs a Szentlélek az életünkben, akiben nincs a Krisztus lelke, Pál ezt már teológusosan leírja a levelébe, az nem az övé. Egyszerűen nem beszélhetünk arról, hogy az övé. Az az övé, akivel közölte a lelkét. Így lett Ádám és Éva Isten gyermeke, hogy Isten lelke volt benne. Most újból, ha visszakerül Isten lelke az újjáteremtéskor az emberbe, akkor kerülünk haza az Isten családjába. Az Istennel való eredeti állapotban. Ezért szoktam mondani, szó sincs evolúcióról a Bibliában, hiszen egy volt jobb állapotra vágyunk vissza. Nem fejlődni kell, hogy az ember a tudományban, technológiában majd odafejlődik, hogy egyszer csak megfelel és visszadolgozza magát, ahonnan lecsúszott, sőt, valahova fölnő, ahol nem volt. Nem. Nem tudjuk, hogy volt jobb dolgunk. Az Isten tökéletes. És ő nem csinál selejtet. Tehát amikor az Istentől leszakadunk, akkor kezdünk selejtesedni, akkor kezdünk leszázalékot életet élni, és összekeverjük a jót és a rosszat, ahogy a bűn ugye ezt adta, ami számunkra jó és gonosz tudásának fájva szimbolizálja. Tehát nem az imádságuk eredménye volt, és amikor imádkozunk, akkor nem Isten akaratát görbítjük a mi akaratunk alá, és akkor megcsináltatjuk vele, amit mi nagyon akarunk. Akkor ez legyen meg az én akaratom, nem az ő akarata. Amikor az Istennel való közösségünk helyreáll, amikor imádkozunk, akkor az imádságban a mi szívünk hangolódik rá az ő szívére. És akkor Isten meg fogja csinálni, amit akar, mert a szívünket át fogja tudni dolgozni, rá tudja hangolni, és érzékelni fogjuk, hogy hol dolgozik. Ha nincsen Istennel való közösségünk, akkor nem fogjuk érzékelni. Az imádságuk ezt eredményezte, hogy érzékenyek voltak arra, amit Isten tesz. De hogy csinálta Isten a dolgot? Isten csinált egy zenebanát, egy zúgószelet, és azzal összetrombitálta az embereket, már megvolt a hallgatóság. Nem azért, mert imádkoztak. Azért, mert az Isten gondoskodott arról, hogy legyen a pünköskor hallgatóság, amikor Péter kiáll és a többi prédikálni. Akkor a tömeg volt, jöttek arra a zajra. Jöttek, csak jöttek. Miért? Nem tudták elképzelni, honnan jön ez. De valahol az a hang egy helyre hozta össze őket. És amikor ez megtörtént, akkor ők csak eszközök voltak. A Szentlélek kiáradt, betöltötte őket. Nagyon érdekes, hogy most nincs idő a Szentlélek keresztség fogalmát megnézni, 7-szer fordul egyébként elő az Új Szövetségben is, ami elterjedt a karizmatikus mozgalomba, annak nincsen biblia alapja. Nem állítom, hogy biblia ellenes a fogalom úgy, ahogy használják, de nincsen biblia alapja. Ugyanis itt azt olvasjuk az első fejezetben, hogy majd Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva, ez a nem sok nap ugye letelt, eljött a pünkösd, ott pedig nincs többé szó Szentlélek keresztségről. Hanem úgy van leírva, hogy beteltek mindnyájan Szentlélekkel. Ez akkor a Szentlélek keresztség. Tehát ez annak a megfelelője, csak nem úgy van nevezve. Amikor valaki megtér és újjászületik, és a Szentlélek az ő életét akkor birtokba veszi, az a bibliai fogalomban a Szentlélek keresztség, ha úgy tetszik. A Biblia nem nevezi annak. Mindnyájan egy lélekkel kereszteltettetek meg. 1 Korintus 12-13 az egyetlen hely, ahol erre vonatkozik. És mondja ezt azokról a korintusiakról, akikről azt mondja, nagyon gyerekcipőbe jártok, nagyon sok a marakodás, torzsalkodás közöttetek, rivalizálás, és azt jelenti, valamennyien már benne vagytok Isten családjába. A Szentlélek keresztséggel betagolódtak a Krisztus testbe. Ez nem jelent Szentlélekkel való betöltekezést, egy keresztség sok betöltekezés. A keresztség, mint a vízkeresztség ismételhetetlen. A betöltekezés, mint az úrvacsora, folyamatos. Ezek analógiák. A pünkös napján Péter, amikor prédikált, nézzük meg, hogy mi is történt. Amikor ő prédikált, az emberek egyszer csak összetörtek. Miért törtek össze? Mert igazolta Jézus, hogy amikor majd hirdetitek az evangéliumot, megkapjátok a Szentlélek által a segítséget, és a Szentlélek tudja a bűnt bűnné tenni. A János evangéliumában le van írva, hogy amikor eljön Jézus, mondja így, eljön a Szentlélek, meggyőzi ezt a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. A bűnkérdés, a bűn bűn volta, nem lesz senkinek fájó, addig, amíg a Szentlélek az bűnné nem teszi. De addig nem lesz, sose a bűn bűnné, még valaki nem nézi magát a kereszten. Míg rá nem néz a kereszten szenvedő Jézusra, addig ő neki igazán, biblikusan egészséges bűntudata soha nem lesz. Mert ott keletkezik a bűntudat az emberben, amikor a tisztát látja bűnösnek maga helyett. Most nézzük végig ezt a néhány dolgot, aminek mondhatjuk így, hogy van köze a jelenhez, van köze a múlthoz, és van köze a jövőhöz. Péter, amikor fölszólítja a hallgatóságot a megtérésre, akkor azt mondja, hogy figyeljetek, szakítsátok el magatokat ettől a pokolmenettől. Vegyétek már észre, hogy ez a világ egy süllyedő hajóhoz hasonlít. Megy a pusztulás felé, vagy megy egy pokolmenetbe. Szakítsátok el magatokat ettől a többségtől, amely megy a maga sodrásával lefelé. Tehát ez a szakasz kristálytisztán bemutatja, itt a 37. verstől mondom, mikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, kérdezőkké váltak. Kérdezték Péter is, az apostolt, magyarázat kellett nekik. Most mit csináljunk? Már megcsináltuk a bajt. Az Isten fiának gyilkosaiként is számon lehet tartani minket az utolsó ítéletre. Mert azt mondja, hogy ti, gonosz kezetekkel megfeszítettétek. És ezek nem mondták, hogy már elnézést, Péter. Hát azok a római katonák voltak, azok a bitangok. Nem, tudták, hogy én. A Krisztus ügybe mindőnknek benne van a keze. Az enyém és a tied is. Senki nincs, aki ne játszott volna a szerepet ebben. Amikor az emberek rádöbbennek arra, hogy mit követtek el itt ebben a történetben, hogy Krisztus keresztre feszítésével ők mit is csináltak, akkor a szívük összetört. Jézus pedig ezt már előre megmondta. Figyeljetek, amikor felemeltetem a földről, akkor mindeneket magamhoz vonzok. A Krisztus keresztjének ez van, ez a magnetikus vonzerő ereje, hogy amikor valaki a felemelt Krisztussal találkozik, akkor a szíve össze tud törni. És Isten előtt a legjobb szív az összetört szív. És a legundorítóbb a gőgös, vagány szív, aki leszólja még az Istent is. Minden ember benne volt ebben a bűntényben valahogy. Egy misszionárus mesélte, hogy egyszer indiánoknak vetítette diafilmen Jézus életét egyik fehérre meszelt fal oldalára, és amikor az a kocka jött elő, hogy Krisztus ott volt a kereszten, akkor az egyik indián előre szaladt, és oda kiabált, hogy szállj le gyorsan, szállj le, Isten fia, nekem kell oda menni. Valamit megértett. Nekem kell oda mennem, nem neked. Az nem neked való. Mert látta az előző életét. Mit csinált itt a földön? Egyszer kérdezte is, mikor meg akarták ölni, hogy na, melyik jók közül melyikért akartok megölni, mert csak abból válogathattok. Nem értették ezt. Amikor mi megértjük a keresztet, akkor ledöbbenünk, akkor összetörünk. Azt már nem bírjuk ki állva, valószínűleg térdre visz, padlóra visz. És a szívünkben valami fájdalom nyilalik. Itt a görög kifejezés az, hogy mintha szíven találták volna őket, azt jelenti, mintha törhasított volna, törhatolt volna be szívükbe, amikor rádöbbentek a valóságra. Mert a bűn, a tudatlanság, a sötét, a homály az, amit a vakítást végzi először is el bennünk. Nem látjuk valóságosan magunkat, mint egy mámoros állapotban levő ember. Amikor megértjük a keresztet, akkor rájövök, hogy én miattam, én helyettem, én értem történt a kereszt. Ebből aztán az a felismerés következik, amit itt Péter mond. Mert megkérdezték, hogy Péter, ha így áll a dolog, már a szívünk úgy összetört, mit csináljunk? Lehet most még csinálni valamit? Hát már mindent elrontottunk. Péter azt mondta, testvérek, figyeljetek ezt a sorrendet. Térjetek meg, és keresztelkeljetek meg valamennyien, ez nem alternatíva, tehát nem szabadon választás, Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Ez olyan stávirati stílusban összefoglalja az egész üdv eseményt. Itt van tehát a megtérés. Térjetek meg, mondja Péter. Mit jelent megtérni? Görögül metanoia, a nous az értelem, ész. A meta az egy előjáró szó, ami azt lehet mondani, hogy utána gondolás. A dolgoknak az átgondolása, a végig gondolása. Van ilyen, hogy ugye, ha valamit mondunk, néha még egyszer átgondoljuk, és akkor rájövünk, hogy az első nem volt jó. Mikor még egyszer átgondoljuk, akkor rájövünk, hogy itt nem volt jó. Sokszor kérdezik is bizonyos helyzetekben, hogy meggondolta? Tartja? Ha végig gondoljuk, és akkor tartjuk, az egy meggyőződés, vagy megátalkodottság, attól függ, miről van szó. Tehát itt most pozitív a töltése ennek a fogalomnak, és az első gondolat a rossz voltát érezzük, és szívünkben az van, hogy nem így kell. Tehát a gondolkodás megváltozása. És ha őszinték vagyunk, akkor mihelyt a gondolkodásunk valamiről megváltozik, abból az következik, hogy a cselekedetünk is megváltozik. Tehát az, ami, mert a gondolatból lesz ugye cselekedet. Itt a gondolat és a cselekvés, a gondolkodás és a cselekvés együtt. Ez a megtérés. A megváltozott gondolkodás, ami megváltozott cselekvéshez fog vezetni. Együtt. Ha külön vesszük, lehet, hogy valaki rájön, hogy valamit rosszul gondolt, például rájön arra, hogy a dohányzás az neki káros, hogy az italozás neki káros, a lopás, a kicsapongás az neki káros, hogy az rossz. De már annyira szereti, annyira hozzánőtt, hogy nem tesz semmit másképp. A gondolkodásában a változás, az átgondolás már megjött, de nincs cselekedett változás, fordítva is van. Valaki elmegy a templomba, mert a templomi esküvő megéri azt, hogy elvegye azt a nőt. Vagy kifizeti az egyházadót, hogy hagyják már békén. Tehát egy cselekedetet tesz, amiben nincs gondolat megváltozás. A kettő együtt, amikor valaki a gondolkodásában megért valamit, és az abból ahhoz igazodva a cselekedete is másak lesznek. Az igen, az van összhangva. Különben egy ilyen skizoid helyzet, egy ilyen hasadásos állapot van az emberben, és ez a úgynevezett képmutatóskodás, ez Jézust mindig felingerelte. Mindig beleszólt az emberekbe, hogy meszelt sír, vagy kívül steril, de belül rohadás. Át tudjuk verni az Istent is, ha azt gondoljuk, hogy az egyik elég. Hogy már mondjuk. Hogy mondta, hogy üzente Isten a profétáta? Mondd már nekik, hogy mit szövegel nekik, hogy uram, 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 uram. Azt mondja, jó, hát ha ilyen szöveggel fogjátok leélni a 60-70-80 évet, és oda jöttök a kapuba majd a mennyországba, kopogtok, hogy uram, 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 itt lennénk. Jézus azt mondja, hogy nem ismerlek titeket. Minket? Hát a mi utcánkba tanítottál? Hát mi minden keresztény bulin ott voltunk. Sőt, előtted úrvacsorázgattunk, mert ha előtted ettünk, ittunk. Részt vettünk állandóan szent áldozásba. Nem hagytunk volna ki egy vasárnapot se. Vagy egy úrvacsorát se. Ezek olyan dolgok, ha benne van a gondolkodás, megváltozás és a cselekvés, akkor egészséges, akkor fair. Különben egy becsapott állapot, vagy tudva, vagy tudattalanul. Amikor bekövetkezik a megtérés, ez a jelenben ér minket, tehát ez a jelenben, abban a pillanatban, amikor valaki megtér, ez a gondolkodás, a megváltozása, cselekvése, megváltozása bejön. Egyik nénitől kérdezték, aki mikor megtért, azt mondta másnap, hogy te olyan boldog vagyok. Olyan jó volt. Isten szólt hozzám tegnap este. Megtértem. Azt mondja, mi volt olyan jó? Nem tudom. Mondjál mégis, mi volt? Nem emlékszek már rá. Csak tudod, mikor hazajöttem, a hamis mérleget eltüntettem a kamrából. A hamis mérleget eltüntette. A cselekvése abban a pillanatban megváltozott gondolkodásával. Hallottam, hogy egyszer megtörtént állítólag valahol, hogy a lóháton járt egy ember kocsmába, és a lova már tudta mindig, hova kell állni, hova fogja kikötni, és akkor egyszer szembe volt vele egy kis imaház, és egyik nap látják, hogy a lovat oda köti az imaházhoz. Mondják neki, hé, hát eltévesztetted, hát amorda szoktad. Nem. Azt mondja, tegnap este itt megtértem, és a lovam is állást változtatott. Egyébként, aki megtér, annak a jószága is megtudja, hogy megtért a gazda, mert másképp fog velük bánni. Hallottam a Velszi ébredésről, amikor megtértek, és hatalmas ébredés volt, és a bányászok megtértek, az összvérek nem fogadtak szót nekik. Mert rendesen szóltak hozzájuk, és azok meg csak azelőtt csak trágár szavakkal kezelték őket. Itt mivel trágár szavakat nem használták már, a szegény csacsik maradtak, mert nem értették, hogy agya megváltozott. A szókincse is annak, akinek megváltozott a fantáziája, a szíve, gondolkodása. Még az állatok is jól járnak, ha hívő a gazdi. Szerintem sok kutya meg macska nem is lenne a házakban. Amikor úgy értem, a kínzás van ott, nem szeretet. Tehát amikor bekövetkezik a megtérés, akkor az viszont a jelenből először is visszahat a múltra. Mert a múltban elkövetett bűnökre kapunk bocsánatot. A múlt még egyszer nem jön elénk, de Isten, aki ugyanúgy benne van a múltban, jelenben, mint jövőben, ő neki van jogköre arra, hogy a múltba belejavítson, sztornozzon. És az életkönyvébe és a sorskönyvbe, a Biblia jelenése könyvében erről beszél, hogy könyvek nyittatnak meg, ott lesz az mi sorskönyvünk, a mi sztorink, az is benne lesz, hogy itt ülünk most ebben az alkalommal, minden benne lesz. Amit elkövettünk, amit megtettünk, jót, rosszat. De a mesterrel való viszonyunkból adódóan ő belejavíthat a múltunkba. És az ő átszegzett kezével sztornozhat és törölhet. Ugyanis a múlt bűneire kapjuk a bocsánatot. Azonnal kihatása lesz a bűnre, a múltra. Feloldozás kap a lelkiismeretünk. És azzal viszont tisztában kell lennünk, hogy a múltban elkövetett bűnökre ugyan kapunk bocsánatot, és amikor megtérünk és megbánjuk a bűnt, és azt elhagyjuk, attól még a bűnbocsánat és kapott bűnbocsánat nem törli el a múltnak a következményét. Tehát mondhatjuk, hogy ezt még Isten se tudja megtenni. Most szoktuk mondani, hogy ha vétkezünk, és teszünk valamit, kárt teszünk magunknak, vagy másoknak, ezekkel mondjuk, hogy nem lehet még egyszer meg nem történtté tenni. Valakinek bűnös kapcsolatban születik egy gyerek, amikor megtér, őszintén megtér, megtérhet mind a kettő, de az a gyerek nem fog felszívódni. Azt a gyereket azután egy megtért, megváltozott gondolkodással ugyanannak a férfinek és nőnek kell nevelni, míg él. És mindig látnia kell, és mindig Jézus szemével kell látnia, mint aki kegyelmet kapott. Amikor mondjuk kirúgtam az ablakot gyerekkoromban focival, és nem tudtam elkerülni édesanyám szemét, akkor végül beismertem, hogy én voltam. És akkor ő valamit még mondott, végül mik azt mondta, hogy na jó van fiam, máskor ne csinálját, akkor fölélegeztem,
és akkor lehet, hogy indián szögdeléssel elmentem. A viszony helyreállt. Ugyanez történik a bűnbocsánatkor. Az Istennel a viszony helyreáll. Attól az üveg nem ugrott vissza a helyére, mintha semmi nem történt volna. Az a kár megvolt, anyám fizette. Kifizette az én káromat, vagy a te bűnödet? Krisztus fizette. A kár rendezve. De a következménye az marad. Vannak ugyanis nem olyan, az élet dolgai nem olyan egyszerűek, mint egy ablaküveg pótlás. Ahogy mondtam az előbbi példában. A helyes viszony a múlt vonatkozásában már is helyreáll. Akármilyen bűnt követtél el, ha Jézushoz jössz, Jézus öt sebéért, nem a te szép szemedért, Jézus öt sebéért, Isten megbocsátja, szabad lesz a szíved. És megnyitja a szemed, hogy hogy kell kezelni azt, ami maradvány. Vannak olyan bűnök, amik a múltban azonnal elrendeződnek, nincsen ilyen látható hatása a jelenben. De ha igen, akkor azzal foglalkozni kell most már Krisztussal együtt. Aztán a megtéréskor valami történik nem csak a múlttal, hogy a bűnrendezés, hanem a jövőre nézve is történik valami. Ugyanis a jövőre nézve azt jelenti, hogy megkapjuk a Szentlélek ajándékát. Én úgy fordítanám ezt, hogy ha megtértek, és a bűneiteket megvalva, bűnbánattal odajöttök bocsánatért, és bemerítkeztek, utána ajándékként, ajándékul kapjátok a Szentléleket. Vagyis az ajándékul a Szentlélek lefoglalózza a szívünket, hogy mert ő szent, én nem vagyok. A Szentlélek, ha benne van, akkor az ő szentsége fogja kifejteni a szentségét bennem. Szent az ige, ezért kell az igének a szívünkbe zárni, szívünkbe lenni. Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Mit akar ez a világ? Szentségtelen dologgal tele gyömöszölni a szívemet, meg a fantáziámat, amiből soha nem fog kijönni Istennek tetsző cselekvés. Szent élet. A szent élethez nem értünk. A szent élek, szent lélek ért hozzá, és a szent élek tudja ezt elvégezni. Tehát a szent élek ajándéka ad erőt a következő harchoz. A következő kísértésekkel szemben ő képes ellenállóvá tenni. A bennünk levő léleknek az ereje, bennünk levő Krisztusnak az ereje. Ez az, ami számít. Uram, itt vagyok. Itt vagyok most, úgy, ahogy te látsz. Tudom, mi a múltam, mi a jelenem, mi a jövőm. Úgy, ahogy vagyok, rád bízom magam. Eljött a Szentlélek. És a Szentlélek Krisztust dicsőíti. Jézus, amikor itt volt, a nép dicsőítette az Istent, amikor ő valami csodát tett, vagy gyógyított, vagy segített irgalmas szívvel. És amikor ő elment, azt mondta, eljön a Szentlélek, ő pedig majd engem dicsőít. A Szentlélek most úgy szolgál, hogy a világ nem is érzi, nem is érti, nem is kapja, mondja Jézus, nem is kapja a világ, ezért nem is tudja, hogy van. Jézust inkább el lehet fogadni, mert ember lett. De a Szentlélek megfoghatatlan a világi ember szemére. Itt van egy nagyon fontos ige. Amikor Péter ezt kimondja, utána azt mondja, testvérek, most nagyon össze van törve szívetek. Ígéret szól nektek. Nektek szól ez az ígéret, ezt kapjátok. A múltra a bűneitek bocsánatot, jelenre a megváltozott, kinyílt szemű, istenes életre rányított szemmel ezt a gondolkodást, a megtérést, hogy visszatérek Istenhez, addig hátamat mutattam, most már arca vagyok felé, és őt nézem, Uram, szemeimmel tanácsolok téged, Isten ezt kérte Dávidtól, ne a hátadat, a szemedet kérem. Ne legyél olyan, mint az összvér, mint a ló, annak van a háta gazda felé, és csak a kantár meg az abla fogja, mert menne, mifelénk úgy mondták, őrnek vajának. Tehát mennek, az két falu név ott a környéken, mindenfele menne csak oda, nem ahova kell. Hát Isten nem így akar pórázon fogni minket. Az engedelmesség az egy szabadságban jön létre annál, akinek szabad a szíve erre. Így van leírva, tiétek az ígéret, és a gyermekeiteké. Micsoda kihatás, ha te most megtérsz, ha még nem vagy házas, de ha házas leszel, a gyermeked is kapja rajtad keresztül. Elé élheted. A benned levő Krisztus, a benned levő Szentlélek segít neki. Egy szent erőtérbe fog kerülni. Esélyt kap arra, hogy ő is megismerje Krisztust. Az a szent, akiben Krisztus újra él. És ha krisztusi életed van, a szomszédaid, a munkatársaid, ahol vagy, megérzik, meg is kérdezik. Péter mondja, hogy mindig készek legyetek számot adni a bennetek levő reménységről, szerítsége és félelemmel azoknak, akik megkérdeznek. De az életed annyira más, engem egyszer, nem egyszer elküldtek ide-oda már emberek, mikor beszéltem Jézusról, és akkor mondtam nekik, hogy ez természetes. Mi természetes? Hát mondom, hogy te arra mész, én meg erre. Egyik pokolmenet, másik mennyország. Nem is egy helyre szól a jegyünk. Úgyhogy ha te azt mondod, hogy nem tudsz egyetérteni velem, ezzel nem csodálkozok. Az lenne a furcsa, hogyha teljesen egyetértenénk, mikor két helyre megyünk. Emlékszem, a kommunizmusban jött egyszer egy idős bácsi, azt mondja, mit csinálok rosszul, már nem tudom, mikor kaptam fegyelmét a hitemért. Valamit rosszul csinálok, uram. Most már megfelelek nekik? Mert akkor, hogyha megfeleltél nekik, akkor nem feleltél meg az Istennek. De ez csak nem a kommunizmus vagy a marxizmus csinálja, ami ugye Isten elutasítására épült, bár nem ezt mondták, de aki nem tagadta meg Istent, az nem lehetett kommunista. Olaszországban most is lehet valaki kommunista, hogy Isten félő. Mert a kommunizmus gondolata az nem kell, hogy ateizmussal társuljon, de ez mindegy, ebben a blogban ez volt. Isten elutasítása és minden más elutasítása. Az ígéret a tied és a gyermekeidé. Sőt, azt mondja, azok is, akik távol vannak. Mondhatunk azt, hogy szombathelyeké, vagy az ausztriaké, vagy az erdélyeké, vagy európáé, akik még távol vannak, akik távol vannak. Most itt vannak, Péter látta azt a 3000-et, de a Szentlélek világosságában látta az emberiséget a Jézus szemével, akik távol vannak. Lehet most azt mondod, hogy nagyon távol van a férjed vagy a feleséged. Lehet azt mondod, hogy nagyon távol van a gyermeked az Úrtól. Vagy távol vannak a szomszédaid, családtagjaid. De ha te benned ott van Krisztus, egyre inkább becserkészi őket az Úr. Nagy esélyt kapnak arra, hogy ők is megérezzék a Krisztus illatát benned. Ez egy nagyon nagy ajándék. Azt mondja Péter, testvérek, tudjátok, hogy milyen nagy lehetőséget kaptok. Rajtatok keresztül fog szétterjedni, mint a vízbe dobott kavics, a végtelenség hullámveréssel megy. A végtelenség. Ezért mondja, hogy Jeruzsálem, Júdea, Samária, föld végső határa. Ez így megy tovább. És így jutott el hozzánk is. És azt mondja, akiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. És tessék nézni, most ezek után úgy tűnik, mintha beszélgetéses dologról lenne szó. Mert azt mondja, még más szavakkal is, tehát nem a prédikáció mifolyában, hanem még más szavakkal is a lelkükre beszélt. Ez olyan szép. A Szentlélek tud a másik lelkére beszélni. A Szentlélek uralma alatt levő ember kész arra, vagy képes a benne levő Szentlélek által, hogy a másiknak a lelkére, a lelkét elérje. És kérlel. Hát ez az isteni kérlelő szeretet. Az Jézus, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, hogy fáradtak vagytok. Csak jöjjetek, segítek, erőt adok. És itt van egy idézet Ószövetségből. Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Nem veszitek észre, hogy ez a generáció milyen pervers? Nem veszitek észre, ez a generáció mennyire a pénz istenének van? Nem veszitek észre, hogy teljesen az érzéki gyönyöröknek él ez a világ? Nem veszitek észre, hogy jobban szeretik az élvezeteket, mint az Istent? Így van leírva a Bibliában. Ővel velük akartok tartani? Isten őrizzen titeket. Meneküljetek innen. Meneküljetek a kereszthez. Jöjjetek Krisztushoz úgy, ahogy amilyen gyorsan csak lehet. Ez nem játék. Szabaduljatok meg. Ebben benne vagy olyan, hogy ha elfogadjátok Krisztust, akkor azzal magatokat onnan megszabadítjátok. Nem magatok, hanem a Krisztus szabadítása akkor lesz érvényes rátok. És azt mondja, akik pedig hittek, azok 3000 bemerítkeztek és a gyülekezethez csatlakoztak. A 2 Korintus 6.16-18-ban ugyanerről beszél Pál, ugyanezt az igét idézi. Ott arról beszél, hogy van a Krisztus és a Béliál, ez a két szó azt jelenti, hogy az ördög machinációi világi megoldásokat érvényesülésre, és a Krisztus szerinti etikus élet. Azt mondja, ne legyetek hitetlenekkel felemás igában. Ez a felemás iga első értelmezésében a hívő ne éljen együtt, ne kössön házasságot hitetlennel, mert ez olyan, mint a felemás iga, aminek a bibliai alapja, ne szánts együtt ökrön és szamáron. nem azért, mert komikus, hanem azért, mert más a természete, más a fáradási pontja. Tehát az két cég. Tehát a másik értelme, a másodlagos értelme, hogy ne csak a házasságra kell értsük ezt, hogy fele másiga, mert miköze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak? Vagy miköze van a világosságnak a sötétséghez? Bizonyos bizniszbe, bizonyos vállalkozásba egy híve ember nem mehet bele. Ha a másik fél lop, ő pedig nem lop, egy BT-be vannak, nem lehet. Egyszerűen nem lehet. Ha valaki ezt megpróbálja, rá fog fizetni. Emlékszem arra a fiúra, aki a Naputcában megtért, ezelőtt talán egy 8 évvel, és amikor megtért, utána úgy beszélgettem vele többször, és mondta, hogy egy autószerelő volt, kijártak egy másik barátjával, egy autóval a cégtől, és távol végeztek javításokat, de mindig a másik írta a menetlevelet, meg az elszámolási papírokat. És mindig valótlant írt. És ő, mikor megtért, kiszámolta, hogy mennyivel csapták be a főnököt. És azt a pénzt visszavitte neki. Most lelki pásztor ez a fiú. Ott dőlt el. Ott dőlt el a váltó állítás, hogy mikor fölismerte a gonoszt, akkor attól kezdve nem tanácskozott testtel és vérrel. Mikor jelenkezett, Sanyinak hívják ezt a fiút, akkor egyébként nagyon tehetséges, okos lányok a gyülekezetben mondták, Sanyikám, hát teológiára, hát tudod, ott tanulni kell, hát ott Hébert, görögöt, meg a 40 tantárgyat kell tanulni. Hát te, mikor ő megtért, és fehér ruhába állt a gyülekezet előtt, oda jött hozzám az anyja, és azt mondja, hogy szeretnék annyit mondani magának, hogy ez a fiam egy értelmes mondatot kimondani eddig nem tudott. És ahogy itt beszélt, hát én csak gyönyörködök benne. Nem mondta, hogy én csináltam vele, vagy mit csináltuk, mert tudta, sejtette az anyja, hogy ezt csak az Isten tehette vele. De amikor valaki komolyan veszi a lelke mélyén a szentséget, akkor annak az életében ott van a Szentlélek, és valami nem fér meg együtt. És így folytatja. Vagy mi azonosság van, most az azonosság itt az identitás, ilyen nemzetközi szó, van Krisztus és a Béliál között? Nincs semmi. Vagy milyen közösség van a hívő és a hitetlen között? Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, mi, mondja Pál, mi, ahogyan az Isten mondta, közöttük fogok lakni, járni, Istenük leszek, ők az én népem lesznek. Ezért tehát menjetek ki közülük, váljatok külön tőlük, így szól az Úr, tisztátalan ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket. Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr. Idézi Pál a 2. Korintus 6-ban. Ugyanez visszacsengít, amit Péter idézett pünkösd napján, hogy szakítsátok el magatokat. Ha hezitálsz, ha tétovázol, ha van olyan kapcsolatod, ami Istennek nem kedves, kérlek, a Krisztus szerelméért, kérlek, Jézusnak adj igazat. Engedd el, mert elvisz tőled. Elvisz téged Jézustól. Ha bármi olyan, amiben észreveszed, hogy a Szentlélek leleplez téged. Kik nem szeretik olvasni Bibliát? Akik, ha ilyeneket találnak benne, akkor azt mondják, ne, hát még akkor föl kéne adni nekem ez egzisztenciámat. Nem, inkább nem olvasom. Aki az Úr gyermeke, meg azt mondja, hogy Uram, nézd meg, a 23. itt a 139. Zsoltán 23. 24. verse így hangzik. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg, ismerd meg gondolatomat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Átvilágítást kérek, Uram, ha így indulsz-e reggel az ágyadnál letérdelve, és ugyanúgy, mikor letérdelsz, mielőtt nyugovóra térsz, azt mondod, Uram, hogy is volt a mai napom? Fontos, hogy napról napra kontrollba legyünk. Áldott legyen az Úr, hogy eljött a Szentlélek, ő a kis személy. Eljött a Szentlélek, és ezzel fejezem be, kiírtam három igét, ami a Szentlélek személy voltára vonatkozik. Az egyik ige, ez a Róma 8:26-27. Így hangzik, hogy ugyanúgy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Tehát nézzük meg ezt a mondatot. Aki, tehát vonatkozó némás, az alanyra utal, az alany az Isten. Tehát ha kicseréljük, azt mondja, Isten az, aki a szíveket vizsgálja, és Isten tudja, mi a léleknek a gondolata. A léleknek vannak gondolatai, csak személynek vannak gondolatai. 1 Korintus 2:10, a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Vizsgálódik, gondolkodik, személy, ez csak személy teheti. Az érzelem, ugye az érzelem, értelem, akarat, ez a három a klasszikus összetétele a személyiségnek, az erkölcsi bűnre érzékeny, megbántódik, megszomorodik, bántja a bűn, sérti a bűn, csak személyt lehet megbántani és megszomorítani erkölcsi vétséggel. Efézus 4:30. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Elvagytok pecsétel, le vagytok foglalózva, fizetve fölirattal. De ne szomorítsátok meg. Ha vétkezünk, megszomorodik bennünk a lélek. Nem hagy el. Ahogy szoktam mondani, nem hálni jár velünk a lélek. Ha valakit elhagy a lélek, annak annyi. A Szentlélek szó háromszor van, így leírva, hogy Szentlélek az Ószövetségben. Az egyik az Ézsaiás 63:10. Ők azonban engedetlenek voltak, és megszomorították szent lelkét, Izrael népe. Aztán a másik az pedig a Dávid zsoltárában, amikor azt mondja, hogy Uram, én bérgyilkos lettem, házasságtörő, iszonyú bűnökbe zuhantam. Jaj, csak a szent lelkedet meg ne vond, azt meg ne vond, mert akkor végem van. Miközben vétkezett, a Szentlélek benne volt. Nagyon szomorúan, és nagyon visszafogta a szolgáltatásait. Nem szólt a múzsa ekkor, nem írt zsoltárt, mert a bűn letaglózta. És utána, amikor egyszer megírta a 32-et, akkor azt mondja, Uram, nagy hallgatásból jövök. Elfolytani próbáltam, elnyomni magamban a bűnt. Míg hallgattam, emésztődtem. A csontom minden fájt. Mindenem fájt. És egyszer oda jutottam, hogy elhatároztam, hogy bevallom neked. És te voltál szíves levenni rólam ezt a borzasztó súlyt. És ezek után mondja neki Isten meg az 51. zsoltárban, a szemeimmel szeretnélek tanácsolni. És ne fordíts nekem máskor hátat. Az akaratról pedig 1 Korintus 12:11, de mindez egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. A Szentlélek osztja ki a karizmákat, vagy lelkajándékokat, ahogy ő akarja. Akarata van. Jó belátása szerint értelme, érzelme, akarata van. A Jehova tanúi azt mondják, hogy a Szentlélek az csak egy tulajdonsága, mint erőtulajdonsága az Istennek. A Biblia nem ezt mondja. A Biblia azt mondja, hogy a Szentlélek személy. Érez, gondolkodik, akar. Krisztus személy. Érez, gondolkodik, akar. Az Úr Jézus ugyanígy az Atyáról. Isten bánkodott a szívében, mikor az ember megbántotta őt a bűnnel. Én vagyok az Isten bánata. De Krisztus jött, hogy átvegye a bűnt, hogy levegye ezt rólam. Hát a pünkösd megadta számunkra a teljes ellátmányt a keresztény élethez. Üdvtörténetileg 2000 év óta semmi új nincs. Jézus visszajövetelék, semmi új nincs. Az az új, hogy azóta megy a világmisszió. Az az új, hogy Szombathelyen is még emberek megtérnek most is. És ezek után is meg fognak még térni. Amár az evangéliumot Isten a Szentlélek által uralt embereken keresztül hirdeti. A sátán a maga manipulációval Szentlélek utánzatot is csinál, a karizmák is hamisíthatók egy darabig, mert utána lebukik az, aki azt akarja tenni, mert nincs benne tisztaság. Ugye a lélek gyümölcsét nem lehet hamisítani a sátánnak, ahhoz nem ért. A karizmákat egy darabig lehet. De mihelyt vétkezünk, a lélek gyümölcse azonnal sérül. Azonnal oda van a szeretetem, azonnal oda van az örömöm, azonnal oda van a békességem. És ha jövök a kereszthez, a Szentlélek arra akar rávenni, menjél csak oda, te tudod, hol lehet megmosódni a Krisztus vérében. Akik itt vagyunk, akinek arra van szüksége, hogy elszakadjon valamitől, ami a világ, az szaladjon Jézushoz úgy, ahogy van. Szakadjon el, engedje el ezt. A kisgyerekek, hogyha játszanak valami szétfoszlóba levő játékkal vagy babával, nem lehet kicibálni kezükkel, mert ordítanak, úgy védik. De ha veszel neki egy gyönyörűt, egy szépet, egy újat, és azt kínálod, akkor elejtés gázol át rajta, mert megértette, hogy az a jobb. Amikor megérteti a Szentlélek veled, hogy ha elengeded azt, amit szorongatsz és fogsz, az károdra van. Olvastam, hogy úgy fognak bizonyos helyeken bizonyos fajta majmokat, hogy kitesznek köcsögöket a fák alá, mert fán vannak, és a fákról lejött majmoknak a csukló átmérőjét figyelembe veszik ezeknél a köcsögöknél, és beletesznek magyarót nekik. És annyira szeretik, hogy amikor belenyúlnak, akkor teljes marokkal fognak. És csak oda mennek, és összeszedik a majmokat. Mert az ösztönük, az úgynevezett megragadási ösztön, olyan erős bennük, hogy nem engedik el az életük árán se. Pedig csak ennyi kellene, hogy kilazítanák, elengednék, és már pillanatok alatt fönn lennének a fán. Hát a sátán igyekszik ilyennel bennünket ellátni. Ha ilyen lenne az életünkben, kérjük, Uram Jézus, könyörülj rajtam, segíts nekem, hogy ne tudjon a sátán becsapni ilyen dolgokkal. És az első, hogyha a Szentlélek leleplezi a bűnödet, akkor fájni fog. A Krisztust kell nézned. Tehát aki be van töltve a Szentlélekkel, annak nem Szentlélek tudata van, annak Krisztus tudata van. Tessék megnézni. Megkérdezték egyszer egy neves teológus, hogy honnan tudja megállapítani, hogy kik a Szentlélekkel betöltött emberek. Azt mondja, azok, akik mindig Krisztusról beszélnek, akik mindig Krisztus szavaival élnek. Ennyi. Jézus nem azt mondta, hogy figyeljetek, ha sok csodát tesztek az én nevemben, megismerik, megtudják rólatok, hogy az én tanítványaim vagytok. Vagy ha nyelveken szóltok, akkor megtudják rólatok, hogy az én tanítványaim vagytok. Soha ilyet nem mondott. Mit mondott? Ha egymást szeretitek. Meghalt az a idős bácsi, akivel nem régen csináltam interjút, mint Magyarország legidősebb evangélistái, 6 ilyen személlyel, az egyik 90 évesen most pénteken meghalt. És vagy múlt pénteken is most volt a temetése szombaton. Azt mondta Jóska bácsi, nekem még nagyon súlyos rákos volt. A Pünkösd Egyház elnöke volt, nyugdíjas, és azt mondta, hogy tudod, engem nem szeretek ám a pünkösdiek, mert én nem fogadtam el tőlük a nyelveken szólást. Ezek megtanítják egymást nyelveken szólni, aminek semmi köze nincs a Szentlélek adományához. A Róma 5.5-ben megmondta nekem az Isten, hogy mi a Szentlélekkel volt betöltekezés. Úgy hangzik, hogy az Isten szeretete kiáradt a mi szívünkbe a bennünk lakozó Szentlélek által. Ez a csúcs. Ez az igazán szent élet, amikor az Isten szeretete a Szentlélek által beleárad egy szívbe, az a Szentlélekkel teljes ember. Akiben az Isten szeretete tud szeretni, nem elfojtja, az Isten szeretete átragyog. És hazament most már az Úrhoz, Jóska bácsi. Őről, amíg annyit elmondok, és itt befejezem, hogy azt mondta a történetben el, hogy tudod, amikor megtértem, két óráig körülbelül imádkoztam, sírtam, és jöttek a bűneim elő a gyülekezetben, mikor leleplezett a Szentlélek, és megtértem. Fiatal fiú voltam. És mentem haza a villamoson, mondtam a villamos vezetőnek, hogy Jézus megbocsátott. Könyörült rajtam. És azt mondta, ne zavarjam őt. Kicsit csendben voltam. Megint mondtam, Jézus megbocsátott nekem. Üdvösségem, örök életem van. Azt mondja, fiatalember, hagyja már abban a legfeljebb, ha annyira akarja mondani, majd a végállomást nem mondja. Gondolta azt, hogy kicsit baj van az emeleten, ezt a szót használta. Elment a végállomásig, nem is kellett volna neki addig menni, csak odáig szólt a lehetőség, hogy ott elmondhatja. Elment, leszálltak, ott volt egy mai posztoló rendőr, az is félfüllel odahallgatott, elmondta, hogy kicsoda Krisztus, hogy tért meg. Pár hónap múlva együtt merítkeztek be azzal a posztoló rendőrrel, meg a villamos vezetővel. Mert a benne levő Krisztus ezeket az embereket is vonzotta. Áldott legyen az emléke ennek az időszolgának, aki súlyos rákbetegségben azt mondták, nem tudott beszélni, mint a hattyúdalaként, Isten megadta neki, hogy összeszedte magát, és vagy 40 percet beszélt arról, hogy hogy szereti Jézust. Most majd imádkozni fogunk, lehetőségünk lesz imádkozni. Átadom majd Ferencsik testvérnek a szót, előtte még most én imádkozom. Hajtsuk meg fejünket. Úr Jézus, megköszönjük neked, hogy meghaltál a kereszten a bűneinkért. Anélkül, hogy ezt értette volna valaki is. Hiszen a tanítványaid is, még Péter is azt mondta, Isten mentsen. Itt pedig ugyanaz a Péter, a Szentlélek világosságában 3000 embernek segíthetett abban, hogy felismerjék, ki az a megváltó, aki a háromszori tagadás után is megbocsátott neki. Uram, mi bocsánatból élünk valamennyien. És nem rúgsz el, nem dobsz ki, és nem küldsz el magadtól, hanem adod a bocsánatodat, mert otthon vagyunk, mert nálad vagyunk. Köszönjük, hogy szent lelked meggyőz a bűnről, és vágyat ébreszt bennünk a tisztaságra, a szent életre. Kérünk, munkálkodj a szívünkben. És Uram, ha bármelyikünknek, nekem, vagy akik itt vagyunk, el kell szakadni valamitől, ami e világ, ami nem tiszta, ami más irányba vonz. Úr Jézus, kérünk téged, hogy bocsáss meg, véreddel pedig, adj szabadulást minden megvalott bűntől, hogy ne kössön meg bennünket semmi, ami e világi, ami múlandó, sőt, ami sérti a te szent felségedet. Mert vágyunk arra, hogy egészen neked éljünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy kész vagy velünk foglalkozni. Add a te békességedet a szívünkbe. Az átszegzett kezeiddel pedig töröld le könnyeinket, amikor a bűnbánat könnyei a megtört szívünkből előhozzák azt, hogy Urunk, szégyeljük azt, amit tettünk, és bocsánatot kérünk tőled. Állíts helyre, Urunk, és add, hogy gyermekeink, unokáink, környezetünk megtapasztalja, hogy bennünk vagy, hogy ők is üdvösséget találjanak, hogy nekik is szól ez az ígéret. Uram, segíts pünkölyd után elvinni erről az Isten tiszteletről, hogy nekik is szól az ígéret, hogy számukra is igaz, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.